Kedves hallgatóink, a Miskolcváros turizmusáért díjat Katona Ferenc, a Szentléleki Turistapark megálmodója és üzemeltetője kapta ebben az esztendőben a Városnapja alkalmából. Az ország legmagasabban fekvő kempingjét 25 évvel ezelőtt hozta létre a szakember, amely 2024-ben elnyerte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által a Magyar Természetjáró Közönség körében meghirdetett pályázaton az Év Turista Háza címet. A Bükk egyik legszebb pontján, Lilafürettől 13 kilométerre a Kisfenségon található turistapark egy valódi komplexum. A három önálló házikon kívül 36 fős jurtaszállás is várja a túrázókat, kerékpárosokat, illetve sátorban további 50 fő tudja itt tölteni az éjszakát. Katona Ferenc szerint az életünk folyamán két dolgot biztosan kell tennünk, gondolkodni és mozogni. Érdemes feltöltődni, mert a szervezet is lemerül. Mi következik ebből? Aktívan a Bükkben. Célja, hogy a turistapark szolgáltatásait családi segítséggel továbbfejlessze. Katona Ferencet köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki nem is olyan rég, tavaly ősszel volt vendégünk annak kapcsán, hogy a Szentléleki Turistapark lett az év turistaháza egy szavazás alapján. Mostani beszélgetésünk apropója pedig az, hogy idén a Városnapján Katona Ferenc vehette át a Miskolcváros turizmusáért díjat. Szívből gratulálunk az elismeréshez.
Köszönöm szépen. Az elismerés az embernek mindig jól esik, főleg, hogyha oka is van.
Meglepte egyébként a kitüntetés, vagy egy kicsit számított az elismerésre a tavalyi eredmény tükrében?
Én titokban azt gondoltam, hogy ha a város szeretne kitüntetni, akkor ez most jött el, ez az idő. Úgy gondoltam, hogy most ennek itt lenne az ideje, hogy megkapjam ezt a kitüntető díjat. Egy gyermeknek is jól esik a dicséret, az elismerés, egy felnőtt munkájának az elismerése, pedig azon kívül, hogy örömteli, arra sarkalja, hogy csináljuk tovább, csináljuk jobban. És ez azt jelenti, hogy kapott egy olyan adalékot, amivel ezt még nagyobb erővel tudja tovább végezni.
Vagyis beérett a sok éves munka gyümölcse.
És olyan, igen, és olyan szép kerek dátumok voltak, hogy 25 év, 2000-ben kezdtük el, mert többes számban azért beszélek néha, mert egyedül ezt nem lehet ne csinálni, tehát a család és a jó barátok kellenek hozzá.
A természet és a sport szeretete mindig is meghatározó volt az életében, de hogyan emlékszik vissza, mikor kötött örök barátságot a természettel?
Miskolcon születtem, ez nyilvánvaló, de külvárosi gyerekként. És akkor még Helyő Csabán, emlékszem rá, a családi házunkkal szembe kukoricaföld volt. Tehát mint egy faluba úgy éltünk, és nyilván sokkal többet töltöttünk kint, mint bent a játékkal, és amikor nagymamámhoz elmentem Erdőbényére, az is egy gyönyörű kis falu, és nagyon jól éreztem magam, tehát nem voltam akkor sem egy ilyen belvárosba vágyó gyermek, hanem inkább a természet közelsége okozott nekem örömet.
Egyedül is szeretett búklászni az erdőben, és felfedezni mondjuk az erdőben, természetben rejlő kincseket?
Túrázni is szerettem, és szeretek, meg futni is, és mind a kettő nagyon jó. A futással ugye van egy terhelése a szervezetnek, van a környezet, ami ebben az esetben az erdő, és vannak a gondolataim. Tehát az nem unalmas dolog, a futás, és nagyon jó ötleteim támadtak futás közben. Tehát a válaszom igen.
Pályáját tanárként kezdte Felső Zsolcán, aztán mégis úgy döntött, hogy inkább a turisztika területén folytatja. Alapító tagja és elnöke lett a Felső Zsolcai Természetbarát Egyesületnek. Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Tehát az nem véletlen, hogy földrajztest nevelés szakon végeztem, és a feleségem is ugyanilyen szakos. Nem árt, hogyha egy házastársat több minden összeköt, minket ez nagyon összekötött, meg a természet szeretete, a sport és a természet, ez összefonódott nálunk, és akkoriban nem volt egyszerű Miskolcon egy fiatal tanárházas párnak csak úgy állást kapni, nem beszélve arról, hogy Felsőzsolcán szolgálati lakást is kaptunk. Úgyhogy nagyon jó közösségbe kerültünk, úgy gondolom, nem bánom azokat az éveket, örömmel emlékszem vissza erre, és nagyon szerettem tanítani. De körülbelül 10 év után én úgy gondoltam, hogy valamiben ez a turisztika, ki kell bontakoznom, mert az nagyon közel áll hozzám. Úgyhogy tizennéhányan, mert annyi kell egy egyesület alapításához, megalapítottak a Felsőzsolcai Természetbarát Egyesületet, ami akkor azért számított különlegesnek, mert önfenntartók voltunk, és hegymászó munkákból biztosítottuk az egyesület működését. Nyilván az én fő feladatom, mint egyesületi elnök, az volt, hogy az edzéseket vezessem, ott volt az iskolai tornaterem, az rendelkezésre állt, saját klubépületünk volt, volt egy 5-6 fős brigádunk, aki ugye megtermelte azt a pénzt, azon kívül, hogy az ő megélhetésüket is biztosította, hogy túrázzunk, utazzunk, és hegymászó, síalpinista programokon részt vegyünk.
Ekkor került közelebb ezek szerint akkor a hegymászó sportákhoz is, amely úgy tudom, hogy egy nagy szerelem az életében.
Ez máig tartó, így van. Ugye a hegymászásnak különböző ágazatai vannak, a klasszikus hegymászástól, a magas hegyjárás, a síalpinizmus, a sportmászás. Hát nyilván hozzám legközelebb a magas hegyjárás és a klasszikus hegymászás, illetve a síalpinizmus került, és ezt a mai napig a barátaimmal űzzük.
Mi vonza elsősorban a hegymászásban, és milyen magasságokat sikerült eddig meghódítani?
A hegymászás nagyon összetett dolog. Sokan nem látják ezt, nyilván aki még nem próbálta, az nem tudja ezeket átérezni. Ugye van egy cél, hogyha az embernek maga a hegynek a megmászása, oda el kell jutni. Tehát meg kell szervezni az utazást, hogy kerülünk oda. Tehát ez egy kicsit földrajzi ismeretek is kellenek hozzá, nem beszélve arról, hogy akikkel elmegy az ember, azokat nagyon meg kell válogatni. Tehát jó, olyan bizalmi kapcsolatba kell lenni, hogy akár az életemet is rábízzam adott esetben, és ez viszont megtörténik. Tehát én ezt egy olyan dolognak tartottam, ja, nem beszélve arról, hogy ez mind a természetben történik, mert azokat a sportágakat értékelem leginkább, amik a természetben zajlanak, mint sport. Esemény, sporttevékenység.
Azért soroljon fel néhány hegycsúcsot, hegyet, amelyet sikerült meghódítani.
Nyilván, mint mindenben, a fokozatosság fontos. Tehát kezdem a bükkhegységgel, mert ez a miénk. A Tátra következő, az alacsony és a magas Tátra, ahová akkor havonta jártunk, szervezett túrákat csináltunk, mindig volt felelőse. Aztán persze kacsingattunk a magasabb hegyek felé, a klasszikus Großglockner, ugye az Ausztria legmagasabb pontja, Mont Blanc, hát kétséges, hogy Európa, Kaukázus és a Mont Blanc között vita van, de mi a Mont Blancon voltunk, én kétszer is, következő, tehát ezek mindig a magasságban változnak, az Ararat, az egy már egy 5000-es, voltam kétszer egy nemzetközi hegymászó táborként, akkor még nehezen lehetett kijutni, mert ez ugye néhány évtizede volt ilyen utazásokra, és a Magyar Hegymászó Szövetség által szervezett utakon voltam a Pamirba, meg a Kaukázusba is. De mint önálló utazóként kétszer voltunk Dél-Amerikába, Ekvádor volt a célország, és Nepálba voltam szintén kétszer, legutoljára tavaly ősszel, mind a kétszer, ez egy magas hegyi túra, mind a kettő, az Everest alaptáborába vezet az egyik, az is 5300 méter magasan van, a másik pedig, ahol most voltunk, az a Kanchenjunga alaptábora, és 5000 felett van, és természetesen síelünk, sítúrázunk, és evezünk.
Került-e valamikor veszélyes helyzetbe ezeken a magas hegyi túrákon?
Úgy kezdtem, hogy az ember élete tele van veszélyekkel, nyilván már a közlekedés sem veszélytelen, de úgy, ha statisztikát néznénk, akkor szerintem maga a hegymászás az nem veszélyes akkor, hogyha tudod a technikát, tiszteled a hegyet, tudsz dönteni, hogy most vissza kell fordulni, nem minden áron fölmenni, hanem lényeg az, hogy vissza kell jönni, mert az a úgy szokták mondani, hogy az öreg hegymászó a jó hegymászó, mert ő már visszajött sok helyről. De a tőlünk független veszély nyilván benne van. Tehát ez benne van, de a kedvenc könyvcímem, az az első Everest megmászó, Edmund Hillary, aki először megmászta 1953-ban a Mount Everestet, van egy könyve, aminek az a címe, hogy Kockázat nélkül nincs győzelem. De ez az élet minden területén érvényes, ez a mondás.
És tehát a szavaiból azt szűrtem le, hogy még ma is aktívan túrázik, illetve hegyet mász.
Abszolút, abszolút, és nem is szeretném abba hagyni, amíg kedvem, erőm, lehetőségem van, addig csinálom, de felmérem, hogy ne vigyem túlzásba, tehát a képességeimhez, erőmhöz mérten lévő célokat kell kitűzni.
A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesületnek ma is tagja, de 2 éve az elnöke is volt. Mi a feladata alapvetően ennek a szervezetnek?
Hát ez egy szakmailag, ez egy TDM szervezet, turisztikai desztinációs menedzsment, ennek az a neve, és ezt országszerte kiépítették, és meg kellett alakulnia ezeknek az egyesületeknek. A Miskolc és Térsége Egyesületnek nyilván, mint az ország többi területén lévő TDM szervezetnek, az a célja, hogy összehozza, megismertesse a szereplőket, ugye a turizmusban résztvevőket. Ők nem csak, hogy személyes kapcsolatban legyenek, hanem segítség is egymást, együttműködjenek. Mert számtalan olyan példa van, amikor azt hiszi valaki, hogy neki jól megy a szálláshelye, jól megy, bármilyen turisztikai szolgáltatást végez, elég az neki, nem elég. Tehát összefogás nélkül nem lehet hosszú távon tervezni, és ez a fő cél.
Hogyan látja turisztikai szempontból, mennyire sikerül kiaknázni a Miskolc, illetve a Miskolc környéki adottságokat, turisztikai lehetőségeket, és mennyire tudja ez segíteni ennek az érvényesülését a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület?
Ez egy régi mondás, hogy a jó cégérnek is kell reklám, tehát hogyha nem ismer valaki, nem ismeri, hogy milyen szolgáltatások vannak, akkor oda nem fog eljutni senki. Tehát jelen kell lenni a piacon, illetve hát ugye mi úgy vesszük az egyesületen belül, tehát nyilván a Dunántúl kivételével, úgy mondom, hogy Dunától keletre, vannak azok a megyei jogú városok leginkább, akik igazából akikkel versenyezni kell. Tehát nem sorolom fel, de a legközelebbi Eger, Debrecen, Nyíregyháza, de Szeged szintén ide tartozik, és mérések vannak, hogy itt hány vendégészakát töltenek el, miért mennek oda az emberek. Tehát ez egy külön szakma, ugye, ezeket földeríteni. Mi olyan szempontból vagyunk előnyben, hogy a bükk itt van. Tehát ezt az adottságot ki kell használni, és külön örülök annak, hogy most Miskolcnak az új szlogenje, hogy Miskolc a bükk városa. Tehát, hogy felfedezték végre a megfelelő emberek, hogy itt a bükk, és ezeket ki kell használni, ezeket az adottságokat. Tehát mi együttműködünk, próbálunk a marketingben közösen dolgozni, és olyan terveket szőni, hogy aki Miskolcra látogat, ne legyen elég 2,5 nap, mert most ez az átlag vendégészaka, hogy ezt 3-ra tornásszuk fel. Most ugye Miskolcra idejön valaki, akkor Tapolca, Lilafüred. Ezt a kettőt ugye mindenki ismeri, de nagyon sok lehetőség van még a belvárosban. Most már ugye, ha átadásra kerül majd a vár, sokat segít. A tapolcai barlangfürdő újranyitása szintén segíteni fog, de amit igazából én is, illetve mi a család csinálunk, az aktív turistáknak a megszólítása.
De ha összehasonlítanánk mondjuk 30 évvel ezelőtti adatokkal, akkor valószínű, hogy az a szám, a látogatók száma, az jelentősen növekedett az elmúlt pár évben.
Így van.
És nem is csak az ország másik részéből érkeznek, hanem azért egyre több vendég érkezik külföldről is.
Így van. Tehát az még önmagában nem elég, ha van egy szép szálláshelyünk, azt tisztán tartjuk. a gasztronómiai kérdések megoldottak a közelben, vagy magán a szálláshelyen, kedves a szállásszolgáltató, tehát ez az alap. De hogyha nem kínálunk a vendégnek programot, tehát attrakciók kellenek, nagyon sok program, mert ez segíti abban, hogy kevés legyen neki az a néhány éjszaka, amit itt tölt, hanem úgy gondolja, hogy még bizonyos dolgokat meg kell tekintenie, akkor még egy éjszakát rátesz, és tovább tartózkodik itt.
2000-től Miskolc külterületén, Szentléleken, turistapark néven kezdte vállalkozását, amely elsősorban ugye az aktív természetkedvelő turistáknak nyújt szolgáltatásokat, immár 25 éve, ahogy erről már beszéltünk is a beszélgetésünk elején. Hogyan esett a választás erre a gyönyörű helyre annak idején, és mennyi időbe telt, amíg a tervekből valóság lett?
Én úgy fogalmazom, hogy kaptam a sorstól egy lehetőséget, azzal, hogy felfedeztem ezt a helyet. Mert már ugye nagy bükkjáró vagyok, sokat jártam azon a területen, ez a Kisfensík egyik legszebb helyén van, Szentlélek, de nekünk már az egyesületnek régebről volt egy kulcsos háza, ami most is működik, az Farkasgödörbe van, nem sokan ismerik, de ez egy klasszikus kulcsos ház, és ezért mindig ott parkoltunk le autóval, mert oda csak gyalog lehetett lemenni. És sétálgattam Szentléleken, ekkor találtam egy lelakatolt kaput, ahova ki volt írva, hogy katonai terület, idegeneknek belépni tilos. És én azért bátor voltam, és beléptem, mint Katona Ferenc, nyilván, engedélyt adtam magamnak, és aztán nem azt láttam, amit ott volt akkor, hanem amit lehetne ebből. És úgy érzem, hogy jó döntést hoztam. Nem mondom, hogy könnyű volt, néhány évig, tehát sikerült megvásárolnom ezt a területet, akkor még a Magyar Honvédségtől. Néhány évbe beletelt, amíg én engedélyeket kaptam, és ebből a volt katonai objektumból lehetett egy turisztikai szolgáltatóhely.
Ez viszonylag egy újszerű vállalkozás volt, hiszen kevés ilyen jellegű szolgáltatás volt a környéken, vagy szinte nem is volt. Nem lehetett könnyű elindítani. Milyen nehézségekkel találta szembe magát, amikor ezt úgy elkezdte megvalósítani?
Hát most nem a hatóságokkal kezdem, mert az se volt egyszerű, de én soha nem arra haragudtam, arra az ügyintézőre, aki küldött egy levelet nekem, hogy tehát ez volt a lényeg, hogy nem járulok hozzá. Ugye az azt jelentette, hogy nem tudtam megfelelni a feltételeknek. Ugye először kezdtem ilyet, most már más fejjel gondolkoznék, ha újra kezdeném, de ez csak egy egyszeri lehetőség volt. Igazából támogatást kaptam a családomtól, a barátaimtól, és nagy kitartás kellett hozzá, hogy abból a gazos területből, most már 25 év után mondhatom, hogy igazi turista park legyen. És kicsit magamból indultam ki, mert kiből induljunk ki, hanem magunkból, hogy ami nekem jó, az hátha másoknak is jó lesz. És ugye a cél az, hogy ezeket az embereket el kell érni, akinek pont ez a fajta szolgáltatás kell.
Ma már egy valódi komplexum várja az ide látogató turistákat. Hány fő számára tudnak szállást biztosítani egy időben?
Hát ugye el kell választanunk a téli, meg a nyári szezont. A nyáriba beletartozik már ugye tavasztól őszig tartó időszak, tehát három olyan szálláshelyünk van, ami téliesített. Név szerint van egy turista apartman, egy szabadidőház és egy szaunaház. Ezekben 16, max. 20 ember tud megszállni, de tavasztól őszig nyitva van a kemping, ahol körülbelül 50 fő, mert ez szakmailag egységenként jelzik, de így egyszerűbb mondanom, és van 6 jurtasátrunk, ami szintén 6 fős, és akkor az könnyű kiszámolni, hogy az 36 fő. Ezekbe a jurtákba már 5. éve kerékpáros vándortáborosok érkeznek, és szerintem ez pontosan megfelel nekik, és szeretik is ezt a fajta szállást, mert ez egy Bükk és az Aggteleki hegységnek a vándortábor útvonala, 6 éjszakás, és az egyik éjszakát nálunk töltik. De szívesen jönnek most már a környező országokból is kempingezni, ugyanis zárójelbe megjegyzem, hogy Miskolcon nincs más kemping szolgáltató, csak mi.
Honnan érkeznek elsősorban külföldről?
Hát a szomszéd országokból, nyilván Szlovákia, Csehország, de Németország, Hollandia.
És gondolom Lengyelországból is.
Lengyelország, tényleg, Lengyelország, igen. Tehát mondhatnám, hogy a volt szocialista országok, de nekik célpont lehet még Miskolc és környéke, mint turisztikai célpont.
Milyen látnivalókat, attrakciókat tudnak kínálni az önökhöz látogató vendégeknek?
Mondok egy esetet, amikor egyik vendég megérkezett, és szétnézett, hát azt mondja, ez nagyon csodálatos hely, szép, de mit lehet itt csinálni? Nos, én ha elmegyek valahova, akkor tudom, hogy miért megyek oda, és azt is, hogy mit fogok csinálni, de ha mégsem, akkor jó levegő, csend, turisztikai útvonalak, kerékpárjaink vannak, e-bike-ok, mert az most már inkább az embereknek igénye, hogy e-bike legyen, ne csak saját erőből hajtsanak. Ki tudunk menni sziklát mászni, van egy kalandpályánk végül. Most készítünk egy kis olyan játszóteret, ami elsősorban gyerekeknek lesz. Nevezzük kalandi játszótérnek, úgyhogy elsősorban ezeket nyújtjuk, aki olyan kikapcsolódásra vágyik, hogy csend, jó levegő, és ez hegyvidéki környezet.
Terveznek-e további fejlesztést, bővítést a turistaparkban?
Hát a bővítéssel finoman kell bánni, mert a vízellátás is egyedi. A Szentlélek forrásból történik a vízellátás, nek van egy vízjogi engedélye, ami el van osztva, van egy átlag hozama a forrásnak, tehát nagy bővítésre nem kell gondolni. A mostaniaknak a szinten tartása sem egyszerű, de még szívesen építenék egy olyan épületet, ami, hát úgy mondjam, hogy több csillagszámú, mint ami most. Most egy két csillagos kemping vagyunk, és a szálláshelyek is azok, de minden megvan, ami a pihenéshez szükséges szerintem. Talán egy exkluzívabb épületet még szívesen építenék, mert akkor a bivakszállástól kezdve, a bivakszállás azt jelenti, hogy semmilyen nincs, csak egy matraca. Tehát nekünk van egy olyan fedett hely, hogyha úgy érkezik a vendég, hogy se sátor, semmi nincs, akkor ott a bivakszálláson elfoglalhat helyet, és akkor egy magasabb komfortfokozatú még esetleg tervbe van, egy olyan sportpálya, ahol tehát nem csak focizni, tehát egy ilyen kombinált sportpálya még tervünkben van.
Én kívánom, hogy ezek a tervek megvalósuljanak, további sikeres munkát kívánok, és még egyszer gratulálunk az elismeréshez.
Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm.
Kedves hallgatóink, a Miskolcváros turizmusáért díjat Katona Ferenc, a Szentléleki Turistapark megálmodója és üzemeltetője kapta ebben az esztendőben a Városnapja alkalmából. Az ország legmagasabban fekvő kempingjét 25 évvel ezelőtt hozta létre a szakember, amely 2024-ben elnyerte az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által meghirdetett pályázaton az Év Turista Háza címet. Katona Ferenccel az elismerés kapcsán beszélgettünk az előző percekben.